Délelőtt 10 órakor kezdődött a mai minisztertanácsi ülés, amelyen most első alkalommal elnökölt Németh Miklós az új miniszterelnök. Délután 3-kor, amikor Marosán György megjelent az újságírók előtt, még mindössze 2 napirendi pontot tárgyaltak le a tervezett 10 helyett. Ennek pedig oka az, hogy az országgyűlés a múlt héten nem fogadta el a jövő évi költségvetést, ezt kellett tehát újra tárgyalni. Újabb 15-17 milliárd forintot kell előteremteni a jövő évi állami költségvetésből. Pontosabban szólva, miután a parlament 50%-ban szabta meg a vállalkozói nyereségadó mértékét, körülbelül ennyi pénz hiányzik ahhoz, hogy a hiányt az elfogadhatónak tartott 25 milliárd forint körül lehessen majd tartani. Adóemelést nem fog elfogadni a következő országgyűlés, ez több mint valószínű, ezért újabb megoldások után kellett nézni. Az egyik megoldás már ismert, a hiányzó pénzt az állami vagyon után szedett részesedésből fogják előteremteni, ami kísértetiesen hasonlít az eszközlekötési járulékhoz, amire valószínűleg a gazdálkodó szervezetek vezetői közül még nagyon sokan emlékeznek. A költségvetés egyéb tételeit áttekintve úgy határoztak, hogy valamiképpen csökkenteni fogják a honvédelmi, illetve a fegyveres testületek kiadásait. De tegyük gyorsan hozzá, hogy a hadipari megrendelések visszaesése újabb vállalatokat sodor majd nehéz helyzetbe. A vállalati támogatások közül a rubel export szubvencióját lehetne 10%-kal csökkenteni. Ez is sok milliárd forint megtakarítást jelenthetne a költségvetésnek. A központi szervek és tanácsok összességében 2 milliárd 800 millió forinttal kapnának kevesebbet az elképzelések szerint. Ezen belül a központi költségvetési szervek 1,8 milliárd forinttal kevesebbet használhatnak majd fel jövőre, mint ahogy eredetileg tervezték. A társadalmi szervezetek támogatását 15%-kal tervezik csökkenteni. Ezután az 1989. évi bérmechanizmust tárgyalta a minisztertanács, erről Halmos Csaba államtitkár, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke tartott tájékoztatót az újságíróknak.
A minisztertanács a mai döntésével hatályon kívül helyezett 17 darab minisztertanácsi, illetve Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal által kiadott rendeletet, illetve rendelkezést, és a jövő évi bérmechanizmus egyetlen minisztertanácsi rendeletben fog megjelenni. Ennek a terjedelme nem több száz oldal, mindössze 7,5 oldal. A bérreform első nagyon fontos lépése valósul meg 1989-ben, akkor, amikor minden korábbi bérszabályozásnál és a kormány minden korábbi szándékánál liberálisabb bérmechanizmus kerül elfogadásra.
Ez a lehetőség, amit a kormány most a vállalatok kezébe adott, ha úgy tetszik, az antiinflációs politika ellen is szólhat. Ezért nőtt meg azután nagyon a szerepük a vállalatoknak, illetve a szakszervezeteknek és a kamarának. Önmérsékletre lesz szükség a bérek tekintetében 1989-ben. Ezek szerint mostanáig 2 napirendi pontot sikerült befejezni a minisztertanács mai ülésének. Egy sor még hátra van, közöttük egy nagyon lényeges is a lakáskérdés. Ezekről mikor kaphatunk majd tájékoztatást?
Én úgy terveztem, hogy most Somogyi Eltárs ült volna ide és mesélte volna ezt a napirendi pontot. Én biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben erre lehetőségük lesz, tehát akár Somogyi Eltárs, akár a többi előterjesztő erről külön tájékoztatót fog tartani.
Az országos értekezleten a napirend szerint szó esik majd az érdekvédelemről, és gondolom, hogy a reálbérek jövő évi alakulásáról is. Önök előzetesen mit tartanának elfogadható reálbérnek a jövő évre?
Én úgy gondolom, hogy ma is az az álláspontunk fogadható el, és ezt fogjuk az országos értekezlet elé is terjeszteni, amit a hétfői szotkormány találkozó keretébe képviseltünk, hogy mi egy 0-3%-os sávban tudjuk elképzelni a reálbérek csökkenését.
Viszont a kormány 6%-kal szeretné csökkenteni a reálbéreket 1989-ben.
Megértjük a kormányzati szerveknek a álláspontját. Az országgyűlésen nyilvánosságra került a népgazdaság nehéz helyzete. Ezért a szakszervezeti küldöttségünk is kompromisszumokban gondolkodott a szotkormány találkozón is.
Mit tartanak még elfogadhatónak? Hány százalékos reálbércsökkenést?
Úgy gondoltuk, hogy kompromisszumként egy 4-4,5%-os reálbér csökkenés elfogadható mértékű az adott helyzetben.
Minden világos a társasági törvényből?
Hát ezt messze menőleg nem mondanám, hogy világos. Gyakorlatilag most kezdjük, vagy kezdik tanulni. Egyet éreztek a szövetkezeteink, és mondhatnám még a tagok is, hogy itten egy nagy vagyoni kérdésekről van szó a mozgalmunkban, de hogy igazán merre lépjenek, milyen vállalkozásba, hogyan helyezzék még el a pénzeket, azt most vizsgálják, és mi erre maximálisan segítünk is.
Úgy tűnik, még mindig sok a nyitott kérdés a társasági törvényben. A válaszadás az tud-e segítséget adni a TIT?
Mi egy átfogó képzési rendszert próbáltunk kialakítani, ahol a kezdő hobbi kertésztől a professzionista vállalkozói kiki megtalálhatja az igényének, szükségleteinek megfelelő tudás megszerzési formát.
Vajon a szövetkezetek attól félnek-e, és azért nem mozdulnak alaposabban a társasági törvény adta lehetőségek felé, mert tartanak valamitől?
Nem, én ezt tagadom éppen, hogy mozdulnak, sőt megindultak a szövetkezetek részlegeiben a korlátozott felelősségi társasággá alakulás, ahol is a tagok egy része a szövetkezettel együttműködve hozza létre ugye a szövetkezeti tulajdon, illetve az egyéni tulajdonnak a mozgás formájaként a korlátozott felelősségi társaságokat. De miért ne lehetne ezt a szövetkezeten belül is ezt a fajta vagyoni tulajdonos érdekeltséget a tag számára megtartani? Ez a nagy szövetkezet politikai kérdés, amire az által tavaszi átalakulási törvény kapcsán módosítandó szövetkezeti jogszabályokban választ kell adni.
Kapunyítás a hazai és külföldi magánvállalkozások közvetlen együttműködése előtt. Ez a fő cél. Az iparóriások hosszadalmas útkeresése helyett életerős, kisebb együttesek gyors üzemtelepítési és termelésindítási akcióival számolhatnak, mert kétségkívül...
Ez az a réteg, amelyik a leghamarabb tud az új helyzethez alkalmazkodni. Mi úgy gondoltuk, hogy annak ellenére, hogy még bizonyos kérdések nincsenek tisztázva, mégis összehozzuk ezt a nemzetközi kisvállalkozói konferenciát, amely talán a további szabályozói munkához is ad segítséget az itt felvetendő, még megválaszolatlan kérdések tisztázásához.
És bizony van még mit tisztázni a legsikeresebb hazai kisvállalkozók előtt is. Ezért
meghívtuk azokat, akik olyan tapasztalatokat tudnak adni, ami máshogy már kipróbált.
Ezt majd a hátralevő 3 nap alatt hallhatják az érdekelt külföldi vállalkozóktól. Azzal együtt,
hogy a magánszektornak jelentősebb szerepe kellene, hogy legyen, mint amelyet ma Magyarországon elfoglal.
A megbeszéléseken Grósz Károly hangsúlyozta, hogy hazánk a magyar-iráni kapcsolatok hosszú távú kiegyensúlyozott fejlesztésére törekszik. A tárgyaló felek kiemelték, hogy az októberi miniszterelnöki találkozó megállapodásai jó alapot szolgáltatnak az együttműködés további bővítéséhez.
A MISZOT nem akar egy újabb vízfej lenni a társadalom testén. Célja elsősorban az érdekegyeztetés, mondta a dr. Stumpf István elnök. A szakszervezetek nevében csak akkor szólalhatnak meg, ha a vitában egységes álláspontot tudtak kialakítani. A tagszervezetek önállóságát semmiképpen sem korlátozzák. A vasárnapi mélyreható hosszú vitában végül is azt az álláspontot fogadták el, hogy elítélik a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvéseket. Ebből a meggondolásból a MISZOT tisztségviselőit is évenként rotációs formában cserélik. Működés közben alakítják ki végleges munkamódszerüket is. December 19-ére hívták össze az első MISZOT fórumot. Ezen valószínű megvitatják, hogy részt vegyenek-e az országos érdekegyeztető tanácsban, és hogyan. Elkerülhetetlennek látszik, hogy állást foglaljanak a felsőoktatás ügyéről, a lakáspolitikai hitelkérdéseiről, és esetleg a választójogi új törvényjavaslatról. Szeretnének saját sajtóorgánumot leginkább azért, hogy tagszervezeteiket fontos információkkal lássák el.
Az üzlet mindkét félnek jó. Hogy miért és mennyire, azt megtudhatják harmadik kiadásunkból, ahol többek között szó lesz arról is, hogy hogyan lehet 50 éves díszletépítési technikával és nullára leírt elavult filmfelvevőgépekkel versenyezni a világ legjobbjaival. Nekünk, magyaroknak, ugyanis furcsa módon, de ez sikerül.
20 évvel ezelőtt az amerikaiak Jugoszláviába és Spanyolországba mentek dolgozni. Most Budapestre érdemes jönni.
Választ kapunk arra a kérdésre is, hogyha ugyanazok az emberek jól és főleg gyorsan tudnak dolgozni egy külföldi produkcióban, miért nem képesek ugyanerre egy magyar forgatáskor? Magyar produkciónál nem egy esetben fordul elő, hogy a kész díszletet meglátván a rendező úgy ítéli meg, hogy egy sárga vár jobban mutatna, mint a már felépített barna vár.
Ilyen átépítés, mondjuk úgy, hogy Mahler külföldi produkciónál is előfordult már?
Nem.
És meg is találták. Az információtechnikai vállalat ma megnyitotta a márkaboltot, és cserébe a folyamatos alkatrészellátásért elfogadta a kemény feltételeket, amelyek Wolf Schreiber úr szerint 12 órán belül megkezdeti javítást, cserekészülék biztosítását, és főleg általuk ellenőrzött, kifogástalan munkát jelentenek. Vajon a magyar partnernek így is megérte az üzlet?
Megérte, és hozzá kell tegyem azt, hogy az országos hálózattal rendelkező információtechnikai vállalat szakmai elismerését jelenti az Epson megbízása, és a mi szakembereink számára létfontosságú a legkorszerűbb technikai ismeretek folyamatos elsajátítása.
Úgy érzékeli, hogy a piaci verseny is erősödött a javítószférában?
Évek óta folyamatos erősödéséről adhatunk számot, és mi úgy hisszük, hogy erre a versenyre nem gondolkodással, hanem gyors döntéssel kell nekünk válaszolnunk.
Zavarba ejtően új eszmék, jobbító szándékú viták, fenntartással fogadott gondolatok. Helyünkről a világban, önmagunk kereséséről saját hazánkban. Olykorban, amikor Katona már megírta a bánkbánt, Kölcsei, Csekei birtokán érleli új eszméit, Kazinci viszont szép halmi magányában egyre kevésbé érti a világ változásait. Akkor, amikor Honunk szebb lelkű asszonyinak ajánlotta Hitel című könyvét Széchenyi István, és akkor, amikor a művész sors szelencefestésre kényszerítette a tehetséget, de reform szellemi otthont adott a tolcsaták vitázóinak, Bátfai László szalonjában. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása, amely a múlt század elő ábrándjairól és tetteiről tudósít, példát szeretne mutatni értékvesztett világunknak a himnusz és a szózat korából.
Majd, hogy nem két hónap, és már is utcán van, fantasztikus kivitelben.
Igen, én nagyon büszke vagyok, nem magunkra, hanem mindazokra, akik ebben a dologban részt vettek, mert a színvonal önmagáért beszél, majd aki ezt meg fogja venni, látja. A komplet eredménylista benne van, téli-nyári, tehát lezárjuk ezt a 88 évi olimpiai évet, és magyar eredményekről tájékoztatunk. Ennyiben feltétlenül még minőségi előnyben van ez a könyv, a 84-es végül is meg nem jelent könyvvel.
Nem olcsó, 246 forint, ebből részesedik az olimpiai bizottság is?
Nem. Ez nem olyan drága, az az igazság, hogy egy ilyen színvonalú könyv, amiben minden oldalon színes fotó van. Tehát maga a papíranyag, a borító olyan értékeket hordoz, hogy ezen keresni nem is volt szándékunk. Ez a könyv valami olyan könyv lesz, ami kedvenc olvasmány kell, hogy legyen fiataloknak, időseknek egyaránt. A legfőbb szándékunk az, hogy ez dísze legyen a magyar könyvtáraknak.
Miben különbözött ez az olimpia megterhelésben azoktól a tornáktól, amiken idén indultál?
Semmi. Csak az utolsó forduló, hogy
izgalmasabb volt. Ugyanúgy játszottam, mint szoktam.
Nagyon bántott, amikor egyszer kihagytak?
Nem.
Nem? Akkor fáradt voltál? Pihenni szeretnél volna te is?
Nem. Egyszer voltam fáradt, de akkor is játszottam.
És akkor is nyertél? Melyik volt ez a meccs?
Nem tudom. Szovjet meccs után, mert függőt játszottam délelőtt, és akkor délután.
Új fejezetet nyitottak a női sok történetében. Nagyon profik.
És mi a véleménye Juditról?
Ő a legtehetségesebb a családban, a legfényesebb jövő előtt áll.
Érez valamiféle elégtételt most Polgár László?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Tűnik nagyon sok támadás ért minket 15 év alatt, kezdve azzal, hogy 15 évvel ezelőtt megjelentek az újságcikkek, hogy lelki nyomorékot nyelvelek a gyerekemből, később gyerekeimből. Végsősorban soha nem tagadtam, hogy hármas szempont vezérelt minket, az egyik egy lélektani pedagógiai kísérlet, a másik sakversenyzés, és a harmadik pedig üzlet.
Arra megállapodásra jutottunk, hogy minden olyan dokumentumot, ha lezárják az ügyet, és a FIFA azt szeretne, hogy minél előbb lezárják az ügyet, rendelkezésére kell bocsátani a FIFA-nak. Ő átnézeti a jogi bizottsággal, és utána dönt, hogy a magyar kérdés, az úgynevezett magyar kérdés, FIFA VB elé kerül-e.
Azt hiszem, hogy mindenkit foglalkoztat, hogy mi lesz Vitossal.
Ha nem jön haza, akkor érvénybe lép az amatőr szabály szerint az az eltiltás, ami egyéves.
A Nemzetközi Szövetség szerint a magyarok amatőr játékosok. Ez elég meglepő, hiszen mi úgy tudtuk, hogy profik.
Igen, tulajdonképpen a szocialista országok a labdarúgóikat amatőrként jelentik be a FIFA-nál.
De most a magyar futballisták profik vagy amatőrök?
Nálunk már profik, de még a FIFA-nál a lejelentés az amatőrként szerepelnek.
Meglehetős káosz van itt az MLS-en belül is, hallottuk Mezei György véleményét is.
Talán az állapotok kaotikusak, de azt el kell mondanom az MLS-be, tehát bent az apparátusba, nincs káosz.
Mikor lesz végleges vagy valamilyen döntés Bunda ügyben?
Múlt pénteken tárgyaltam az ORFK vezetőivel, és azt a megnyugtató választ kaptam, hogy nagyon hamar. Én abban bízom, hogy még ezen a héten lezárul a rendőrségi ügy.
Ezt a görög klubot nem zavarja, hogy Vitos József otthon egy bundabotrányba keveredett?
A görög klubnak erről az a véleménye, hogy megkérdeztek engem, és most csak ugyanazt tudtam mondani ebben az ügyben, csak annyiban vagyok ebben a bundabotrányban, hogy játszottam. Tehát ez nem bűn, hogy valaki meccsen játszik.
Tehát ebből a 600 ezer forintból, amit Salai fölvett, Vitos József egy fillért se kapott?
Egy fillért se kaptam.
Mi lett azzal a pénzzel akkor? Salai eltette az egészet?
Mi lett azzal a pénzzel, én azt nem tudom, az nem rám tartozik, hát én azt sem tudtam, hogy egy ilyen pénzről van szó. Szóval azt is csak a rádióba, a tévébe tudtam meg. Én nem tudom, ez nem tudok hozzászólni.
Az MLS eltiltással fenyegetőzik, megvonják a játékengedélyét, feljelentik a FIFA-nál.
Igen.
Mindezek ellenére itt marad Görögországban legalábbis 3 hónapig?
Hát úgy gondolom, hogy mivel már kijöttem és a szerződésem ügyébe jöttem, hogy megtudjam, hogy mi is van. Mint turista szeretném hangsúlyozni, hogy szabályos útlevéllel. Szeretném megvárni, hogy alakulnak itt a dolgok, és a dolgok alakulás után.
És ha eltiltják otthonról, akkor mit csinál?
Hát én ezt erre nem is gondolok, mert annyira biztos vagyok a dolgom, hogy ez nem történhet meg, mert se a bundabotrányban nem vagyok benne, és gondolom, hogy ha az UEFA-hoz kerül is az ügy, az egyértelműen eldönti, hogy az a szerződés jogos, és engem nem tilthatnak el. Meg kell, hogy egyek a játékengedélyt.
A Rábeltő meccset megelőzően a zalaegerszegi csapat 2 olyan mérkőzésen szerepelt, a PMSC és a Videoton ellen, ahol pontot szerzett, 1-1 pontot. Ennek a prémium értéke 300 ezer forint volt, amelyet a baráti kör utalt ki a csapat részére. Ez a bizonyos 300 ezer forint egyben utazott az én táskámban Győrbe, ahol a csapatkapitánynak ezt egy összegbe átadtam. Na most a Bunda meccsel kapcsolatosan elképzelhetetlenek tartottam, hogy az a Győr, aki a dobogóért játszik, és ismerős volt előttem, hogy kb. 1 millió forintos prémiumért játszik, hogy ezt a mérkőzést egyáltalán meg lehet venni. Hiba volt számomra, hogy ezt a játékosok által megszerzett prémium pénzt, a 3000 forintot én, a csapatkapitány rendelkezésre bocsájtottam, mondván, hogy ezt ti kerestétek, ti szereztétek meg, arra forítjátok, amire akartok. Megmondom őszintén, hogy föl sem merült bennem, hogy a csapatkapitány Dobán Lajos vagy bárki bármilyen dolgot tudjon intézni Győrőt, mert a Győrnek a pozíciója olyan volt, hogy mint régi futballista, mint gyakorlóedző elképzelnek tartom, hogy akármilyen összeget ajánlanak fel, hazai körülmények között, hát valaki is belemenjen egy ilyenfajta tisztesen a mérkőzésbe.
Abban ön teljesen biztos volt, hogy ezzel nem lehet megvesztegetni a győri játékosokat, de azt is tudta, hogy esetleg meg akarják vesztegetni a győri játékosokat. Ez ellen miért nem emelt szót?
Konkrétan nem tudtam, hogy egyáltalán egy olyan tárgyalási folyamat zajlik le, hogy itt valami bundaféle dolog lesz. Na, állomásból voltak ilyen információim, nem csak a Győr-Zalaegerszeg mérkőzést, illetve több NBA-s meccsel. Ezt nem tartottam az én feladatomnak, hogy ez az én feladatom ennek a lerendezése.
És most már tudja, hogy mik vannak a rendőrségi iratokban. Végül is a vallomások alapján bunda volt a Rába-Zalaegerszeg meccs?
A rendőrségi vallomások alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy tisztességes körülmények között zajlott a mérkőzés, amelyet az Zalaegerszeg 3-1-re megnyert, és a két győri játékos, aki megkapta ezt az 501.000 forintot...
Mert majd a 300.000 forint, ami önnél utazott, az még kiegészült 200.000-rel, ami a játékosoknál volt.
Igen, ez szintén a játékosok már korábbi megszerzett prémiuma volt, és a győri játékosok lepődtek meg a legjobban, hogy mérkőzés után ezt a pénzt valahol számukra átadták.
Fellendülőben van a magyar filmgyártás. Pontosabban szólva, a Magyarországon gyártott filmek lettek kapósak a világban. Ezek a filmek azonban nem magyar filmek. Bérben gyártják őket Magyarországon, magyar szakemberek, többé-kevésbé magyar eszközökkel. Hogy ez az úgynevezett bérfilmgyártás nekünk jó üzlet, nem vitás. Hiszen nálunk évente csak néhány magyar film készül, de a stúdiók rezsijét, a személyzetet a rendezőktől a műszaki szakembereken át a díszletműhely asztalosáig egész éven át fizetni kell. Ha van munka, ha nincs. Ezért azután az utóbbi években megindult a külföldi megrendelőkért folytatott versengés a filmgyártó vállalatok között. Ma a bérmunkát elsősorban a televízió, a MOVI, azaz a Magyar Mozi és Videóvállalat és a filmgyár vállal. De már 20 fölött van azoknak a külkerjoggal rendelkező cégeknek a száma, amelyek impresszálással foglalkoznak. A külföldi érdeklődő tehát nem csak közvetlenül a gyártóvállalatoktól kaphat árajánlatokat, de olyan alapvetően más profilú kiszövetkezetektől vagy vállalatoktól is, mint mondjuk a Novotrade. És hogy a külföldi producernek miért üzlet ide jönni?
A magyarországi munkaerő a nyugati munkaerőhez képest még aránylag olcsó.
Csak olcsó, de nem jobb?
Bizonyos tekintetben olcsóbb, és bizonyos tekintetben jobb is. Például a szenikai területen, tehát az úgynevezett látványtechnikai területeken, a magyar szenikusok, én azt hiszem, a kivitelezésben sokkal találékonyabbak, mint a külföldiek.
Gondolom azért találékonyabbak, mert erre rá vannak kényszerítve.
Igen, sajnos rá vannak kényszerítve, hiszen a technológia, a mai szenikai technológia Magyarországon nem felel meg a jelenlegi világ színvonalnak.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy mi ugyanolyan színvonalon vagyunk összességében, mint mondjuk egy jó nyugati filmstúdió?
Kivitelezés technikájában igen. Sajnos az építészeti résznél ott előfordul, hogy 1930-es és 40-es technológiával építünk díszleteket.
Íme egy már sokat megélt műterem. 1920-ban épült. Itt készült például a Hippolyta lakály sok más társával egyetemben. Jó filmek voltak, és mi nézők sohasem tudjuk meg, mennyi ideig tartott a polgári ebédlő felépítése, hogy hogyan világosítottak akkoriban. Minden esetre manapság már nem úgy kellene, de sajnos a módszer majdnem változatlan. De nem csak műtermi gondjaink vannak.
Felvételi technikában pillanatnyilag nem tudunk versenyezni a nyugati cégekkel, értem ez alatt a kép- és hangfelvétel technikát elsősorban, hiszen azok a rendszerek, amivel ők dolgoznak, és azok a színvonalú gépekkel pillanatnyilag a szakma nem rendelkezik.
Mi hol tartunk most?
Mi körülbelül a világ színvonalához képest 25 évvel vagyunk lemaradva. Felvételi álló eszközöknek a jó néhány része sajnos úgynevezett nullára leírt gépek.
A külföldi producer mégis idehozza a stábot. Miért forgatja most már a második filmjét ismét Magyarországon?
Nézze, én itt Budapesten igazi művészvilágban érzem magam. Akikkel együtt dolgozom, azok rajongásig szeretik a filmet. Ezt a fajta érzékenységet, fogékonyságot nem találtam meg sehol máshol Európában. Na persze, az sem elhanyagolható szempont, hogy Budapest kiváló feltételeket kínál. Nem vitás, hogy önöknél észszerű ma filmet forgatni. 20 évvel ezelőtt az amerikaiak Jugoszláviába és Spanyolországba mentek dolgozni. Most ide érdemes jönni. Ezért a pénzért, amennyit én költök erre a filmre, sehol sem tudnék ilyen látványos, jó filmet csinálni. És miután a szakemberek technikai képzettsége pontosan olyan fejlett, mint Hollywoodban, és ugyanolyan gyorsan dolgoznak, én nagyon szeretek itt forgatni.
Mindezek alapján én csak egy dolgot nem értettem. Hogyan lehetséges az, hogy egy magyar filmet hetekig, hónapokig, és így módon nagyon drágán készítik el ugyanazok az emberek, akik egy külföldi produkciót néhány nap alatt leforgatnak?
Az előkészítés ez egy nagyon speciális szakasza a filmgyártásnak, a véleményem szerint meghatározó szakasza. Sajnos az a tapasztalatom elsősorban nem is a bérmunkák területén, hanem az úgynevezett magyar filmek területén, hogy a rendezők javarész az utolsó pillanatban kezdi meg ezt az előszervezési munkát, az előkészületi munkát, és ez nagy mértékben befolyásolja a felvételi időszakot.
Egy külföldi rendező ezek szerint másképp dolgozik, mint egy magyar rendező?
A külföldi rendezők éveket is eltöltenek egy filmük előkészítésén, helyszínkereséseknél. Magyarországon ez általában 4 hétre mondható az előkészítési szakasz.
A különbség persze abból is adódik, hogy a külföldi producer és rendező akkor kezdi előkészíteni a filmet, ha a gyártáshoz szükséges pénz már ott van a bankszámláján. Magyarországon az óra már ketyeg, a stáb már összeállt, amikor a gyártásvezetők és rendezők még azzal foglalatoskodnak, hogy szponzort keressenek, azaz, hogy a film elkészítéséhez hiányzó pénzt előteremtsék. Az előkészítés az egyes munkafázisokban is nagy jelentőségű. Egy példa a sok közül a díszlettervező.
Az első filmet, amit csináltunk, egy francia-angol koprodukciós film, lényegesen sokkal több előkészítési időnk volt, mint az eddigi filmeknél, tehát olyan volumenű munkákat, például egy kastélyt építettünk, ami más körülmények között talán másfél-két hónapot is vett volna igényben, a sok megbeszélés, áttervezés, éjszakai munkák következményeképpen 3 hét alatt meg tudtuk csinálni, tehát több százezres nagyságrendben spóroltunk a film részére.
Magyar produkciónál nem egy esetben fordul elő, hogy a készdíszletet meglátván a rendező úgy ítélte meg, hogy az előző példánál maradva egy sárga vár jobban mutatna, mint egy barna vár.
Ha előfordul, akkor ez tényleg sok problémát, anyagi, művészi problémát jelent, mert tulajdonképpen másnapra a forgatásra át kell az egész díszletet építeni, a bútorokat át kell rendezni, tehát csupán egy éjszaka marad arra, hogy jót produkáljon az ember.
Ilyen átépítés, mondjuk úgy, hogy Malőr külföldi produkciónál is előfordult már?
Nem.
De az előkészítés rendszerén túlmenően másokok is befolyásolják azt, hogy a külföldi produkció mindig gyorsabban készül el, mint a magyar.
Ez körülbelül 3 napra vezethető vissza. Az egyik a producer szisztéma, ahol a film pénzügyi vezetője, a tényleges vezetője a filmnek, illetve a produkciónak.
Ez azt jelenti, hogy ott, ahol a producer adja a pénzt, az sokkal jobban odafigyel, mint nálunk, aki adja a pénzt.
Pontosan azt jelenti. A másik, hogy egy külföldi színész, külföldi sztár olyan magas gázsit kap, ami szinte lehetetlenné teszi a gyártási terv túllépését.
Mert többe kerül egy nap plusz gázsi, mint mondjuk egy nap forgatás?
Mint egy Magyarországon elköltendő forgatási nap. A harmadik ok, hogy rendkívül biztosra mennek egy forgatási napon, a külföldi kollégák tehetik, hiszen az operatőr szinte korlátlan mennyiségű nyersanyaggal rendelkezik.
Nálunk ez nem így van?
Egy magyar filmre meghatározott nyersanyag kvóta van, amelynek túllépése katasztrófákkal jár.
Tehát mondjuk leforgattak egy jelenetet, megnézik este a musztert, kiderül, hogy rossz, és másnap előről kell kezdeni az egészet?
Sajnos nem nézik meg aznap este, hanem csak jó esetben másnap vagy harmadnap. Tehát magyarul a díszleteknek addig állni kell, és akkor sajnos ismételni kell, ami nyersanyag többletköltséggel, és mindenféle fajta egyéb munkabérkölcsöndíj, stb. Kölcsön, ez a költségekkel jár.
Tehát lehet, hogy a mi spórolásunk az többe kerül?
Az sajnos többe kerül.
Ez látszólag egy dohányzóasztal, de egy perc alatt 12 személyes étkezővé varázsolható. Az INKO, azaz az Információs Közvetítő és Termelés Koordináló Leányvállalat ma megnyílt Gellért-szállóbeli randevúján láttam. A vállalat 1500 termelő cég kapacitását ismeri, rendszerezi, számítógépen nyilvántartja, és próbálja összehozni új találmányok termelését. Sajnos, mondják a szervezők, az 1500-ból mindössze 33 vállalat érezte úgy, hogy változtatni kell a termelési profilján. Ennyien jöttek ugyanis el. Úgy tűnik, az eredeti találmányok menedzselésére ma nincsen elég pénz a vállalatoknál. Vagy csak az érdeklődés hiányzik?
Éppen a mai napon van 9 hónapja, hogy átadtok a munkaterületet, és nyugodtan mondhatom, hogy nehéz szülés volt.
Sőt, úgy tűnik, egy kicsit túl is hordják az újszülöttet, mivel világra jöttének határideje október 31-e lett volna. De Berényi Gábor igazgató, ha az építőkről lesz szó, a jövőben csak a szépre, míg az ügyintézésekkel kapcsolatban csak a rosszra emlékezik majd. Persze a decemberi premiéren ugyan kigondol majd arra, hogy volt idő, amikor a szemétláda volt a műszaki vezető íróasztala, s hogy egy kísértetház negyedik emeletének felducolt lakása szolgált az igazgatói teendők ellátására. Jóleső érzéssel lépkedhetünk majd a Szépművészeti Múzeum bontási anyagából átmentett márványköveken, és már életveszély sem fenyegeti a színpadra és nézőtérre beférő mintegy 300 embert. Lesz jelmezés, díszlettár, próbaterem és egy új kezdeményezés, a Gobbi Hilda klubszoba, ahol a művésznő személyes tárgyainak jelenlétében cserélhet eszmét a szakmáról színész a színésszel. Egy szóval, a körúti játékszínben Hippolit és Gogol, Örsi István és Svajda György várja nézőit. Kapunyitás december 18-án.
Íme a szóban forgó, és mi tagadás, valóban kacsalábon forgó szolgálati lakás. Alig több mint 3 hónap alatt épült fel. A melléképületekkel együtt 6,9 millió forintért, a vízműtelep rekonstrukciójának részeként. Közérdekű bejelentések indították el a megyei tanács és a városi párbizottság vizsgálatát. Hogy zárult a vizsgálat? Elmarasztalható-e Benkó Zoltán?
Igen, elmarasztalható, illetve el is marasztaltuk. Fegyelmi eljárás folyt, Benkó Zoltán megtévesztette a vezetést, megsértette a vállalati beruházások rendjét, valamint a vezetővel szemben támasztott erkölcsi, anyagi normákat. Enyhítő körülményként vettük figyelembe azt, hogy Benkó Zoltán által épített lakás, az szolgálati lakás, a vállalati vagyon részét képezi. Ez a lakás nem adható el.
Mi a büntetés?
Az elmondottak alapján 200 ezer forint. Megvonás 1988-ban, ez volt az állami büntetés, párbüntetésként pedig szigorú megrovást kapott.
Jogosnak tartja ezt a büntetést? Mennyire ismeri el vétkességét az ügyben?
Részben elismerem, vétkességet egyéniségemből adódik, hogy nem kívánom magamat mentegetni. Talán több százmillió értéket kitevő előny, ami származott a munkásságomból, az többszörösen fedezett e elkövetett vezetői hiányosságomra.
Igen, csak hogy a közvélemény úgy ítéli meg, hogy egy luxus lakás helyett például 2 kút jobban szolgálná a közhasznát.
Így is meg lehet közelíteni bizonyára, én is másképp döntöttem volna a helyi gazdasági körülmények tudatában. Ez nem a tulajdonom, ebben legfőjebb kijelölt albérlőjogú lakója vagyok.
A második kiadásban már hallottunk néhány részletet a szófiai tanácskozásról. Mi volt az NDK-val kapcsolatos vélemény? Gondolok itt a Sputnik című szovjet folyóirat betiltására az NDK-ban.
Ahogyan az előző kiadásban is már mondtam, semmilyen közvetlen formában a Sputnik ügy, hogy úgy mondjam, nem került szóba. Maguknak az NDK-s résztvevőknek a szereplése, azt kell mondanom, hogy hát egy ilyen magas fokon civilizált és régi kultúrával rendelkező országhoz méltóan tartalmas, és a maga nemében nagyon érdekes volt.
Milyen a viszony a vitázó felek között? Végül is egyfajta konszenzusra próbálnak törekedni, vagy megpróbálják a vitákat elmérgesíteni netán, és végül is valami diktatórikus módon lezárni ezeket?
Ezt semmiképpen sem érzékeltem, sem kimondott szavakban, sem szavak mögött kifejeződő várakozásokban, netán intenciókban ilyesmit nem éreztem. Inkább az volt nagyon egyöntetű, hogy meg kell tanulnunk türelmesnek lenni a rólunk festett, a saját felfogásunkkal nem feltétlenül egybeeső kép iránt.
Rendkívül érdekes folyamat zajlik Lengyelországban, ahol a kormányfő maga is gyakorló újságíró volt. Most már nem az. De vajon ez éreztette a hatását, vagy érezteti a hatását most a lengyel sajtóban, illetve a lengyel résztvevők véleményén?
A lengyel résztvevők véleménye sok tekintetben talán a leginkább rokonítható volt a kis magyar küldöttség által elmondottakkal. Én azt hiszem, ez nem véletlen, mert elég sok ponton küzdködünk hasonló társadalmi feszültségekkel, és a megoldás módok keresésében is itt-ott eléggé jól felfedezhető rokonság van.
A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint Románia nem küldte el a képviselőit.
Így van. Amikor egyes szocialista országok között viták, netán éles feszültséggel teli viták keletkeznek, akkor a többi ország tájékoztató szerveitől az az elvárható magatartás, hogy mindkét fél álláspontját híven közöljék. És például a magyar-román feszültségek egyes kérdésén ez nem mindig volt így. De itt egyetértés fogadta azt, hogy bár döntőbíró ne legyen senki, viszont mindkét álláspontot közölje.
Köszönjük szépen.
Gondos József kántor tanító 1883-tól 23 éven át volt Vörs önkéntes tűzoltóinak első parancsnoka. S minthogy egy 1864-es, a fél falut elpusztító tűzvész után Somogyvár megye igencsak komolyan vette a tűzoltó testület munkáját, a századfordulóra az ezer lelket számláló falu afféle mintakép lett. Alig ha véletlen, hogy az emlékmúzeumot is itt rendezték be. Akkoriban egyébként nagy tisztességnek számított az önkéntes tűzoltóság. Pénzt pedig úgy szereztek munkájukhoz, hogy aki különben dicséretesen méltányos összegért vásárolt egy díszsisakot, az saját kezüleg szögezhette az egylet zászló rúdjára a nevét megörökítő résztáblácskát, mely hirdette, XY ennyit és ennyit áldozott a nemes célra. A Vörsi Tűzoltó Múzeum a századforduló legszebb hagyományait és azok tárgyi emlékeit őrzi. Növekvő nemzetközi hírneve pedig jelzi, ha itthon sajnos meg is feledkezünk olykor a tűzoltók kellő megbecsüléséről, külföldről sokan jönnek ide tisztelegni előttük.
A bérreform első nagyon fontos lépése valósul meg 1989-ben akkor, amikor minden korábbi bérszabályozásnál és a kormány minden korábbi szándékánál liberálisabb bérmechanizmus kerül elfogadásra.
Ez a lehetőség, amit a kormány most a vállalatok kezébe adott, ha úgy tetszik, az antiinflációs politika ellen is szólhat. Ezért nőtt meg azután nagyon a szerepük a vállalatoknak, illetve a szakszervezeteknek és a kamarának. Önmérsékletre lesz szükség a bérek tekintetében 1989-ben.
A vizeles mintavételre azért kerül sor a mai nap folyamán, mert mendemondák alapján olyan hírek érkeztek el hozzám, hogy néhány 12 éves korú debreceni cselgáncsozónak a vizelete pozitív eredményt mutatott.
Volt egy edzőtábor, ahol a általában szokásos vitaminkoktélokat kaptam.
Mit tartalmaz ez a vitaminkoktél?
Hát ez orvosi javaslatra készült ez a vitaminkoktél. Tartalmazott vitakolen, ami gyógyszertárban bárki megvehet, sőt kisgyermekeinek ajánlott. Tartalmazott kálciumot, tehát ilyen felső tablettát, és tartalmazott glukózot, ilyen sűrített cukrot. Ennyi volt. Ez összekeverve bő vízbe, és mindenkinek 2-3 deci fejénként. Lehetőleg abból indult ki az egész, mint hogy hallottam, de ez feltételezés, hogy ez a szűs kisfiút a nagymamája által elvitte valami vizsgálatra.
Hány napig voltatok edzőtáborban?
Hát egy hétig.
Minden nap kaptatok ilyen koktélt?
Nem minden nap, csak csütörtökön és pénteken délután.
És mit tapasztaltál, mit éreztél?
Hát én úgy éreztem, hogy fáradékony vagyok.
Hát miután megittad a koktélt?
Igen. És még nagymamám azt mondta, hogy amikor ebéd után aludtam, akkor kiabáltam.
Ideges voltál, és álmodba beszéltél?
Igen, ideges voltam.
Ilyen előfordult már veled?
Még soha.
Ki keveri ezt a koktélt?
Hát ezeket a koktélokat az edzők szokták keverni. Ilyen korban most adtunk először.
Ez földobja a gyerekeket?
Nem dobja föl különösebben, csak ennek az a lényege, hogy a sok izzadsággal és a nagy edzés munkával különböző ásványi anyagok távoznak a szervezetből. Ezt próbáljuk. Ennek egy részét próbáljuk így mesterséges úton visszaadni, hogy a következő edzésekre megint bírják a terheléseket.
Tudod, mi az az anabolikus szteroid?
A szervezetet erősíti, és ezzel a sportoló erősebb lesz is. Nagyobb teljesítményre képes.
És tudod, hogy milyen hatása van a dopingszernek?
Igen, mert valakire úgy van, hogy jó hatása van, valakire meg rossz hatása van.
Te, ha az igazi sportoló lennél, dopingolnál?
Nem dopingolnék.
Miért?
Azért, mert én nem azért járok sportolni, hogy eredményeket érjek el, hanem hogy egészséges legyek.
Miután én ezt teljesen felháborítónak tartanám, ha ilyen előfordult volna a mi szakosztályunknál, így én a legbiztosabb módszert választottam, megbeszéltük a dr. Pucsok József professzorral Budapesten az Ocsiba, hogy levizsgáljuk a vizelet mintáját ezeknek a gyerekeknek, és meglátjuk, hogy milyen eredményt fog ez mutatni. Nyilván, ha ez az eredmény pozitív lesz, akkor a megfelelő lépéseket megtesszük, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, és a vétkeseket példás büntetésbe fogjuk részesíteni.
Az ön véleménye szerint mikorra várható az eredmény?
Véleményem szerint e héten, pénteken már valószínű, hogy eredményt kapunk.
Nem volt kétséges, hogy a Mihail Gorbacsov nevével fémjelzett indítványokat a szovjet parlament elfogadja. Az viszont meglepetésként hatott, hogy még közvetlenül a szavazás előtt is érkeztek módosító javaslatok. Skulme lett képviselőnő indítványozta, hogy a köztársaságok közvetlen érdekeit érintő kérdésekben csak minden egyes tagköztársaság küldöttségének jóváhagyása után szülessen törvény. A parlament elnöksége ezt ügyrendi nehézségekre hivatkozva nem támogatta. Meglepetésre a szavazásnál mégis 23-an elsősorban a baltikumi küldöttek az indítvány mellett foglaltak állást. Ez a tény még az elnökségben is élénk vitát váltott ki, hiszen e falak között évtizedek óta nem volt példa ellenszavazatra. A Mihail Gorbacsov által javasolt alkotmánymódosítást végül is a szovjet parlament 5 ellenszavazattal és 27 tartózkodás mellett 1334 fős többséggel megszavazta. Mindenben nem a peresztrojkával való szembehelyezkedést, hanem a vélemények természetes pluralizmusát, a demokrácia győzelmét kell látni, mondott a zárszavában Mihail Gorbacsov. A szovjet elnök hozzátette, a mostani vita jó lecke volt a moszkvai vezetők számára, mert bebizonyosodott, hogy elodázhatatlan a köztársaságok és az unió helyzetének újra szabályozása. Gorbacsov szerint a lenini út folytatását jelenti az erős szövetségi állam fejlesztése, míg a vidéki küldöttek inkább az erős köztársaságok szövetségének fontosságát hangsúlyozták. A kölcsönös bizalom erősítését szolgálta, hogy Gorbacsov kijelentette. A Kremlnek nincsenek a köztársaságok ellen irányuló titkos tervei. Az örmény képviselők interpellációjára válaszolt Arkadij Volszky, a moszkvai vezetés karabahi külön megbízottja 4 hónapos missziójáról. Szavai szerint fenyegető helyzet alakult ki a Kaukázusban, és a régi garnitúra klánjai mind Azerbajdzsánban, mind Örményországban a háttérből most is irányítják az eseményeket. A moszkvai vezetés ma újabb kísérletet tett a polgárháborúval fenyegető kaukázusi konfliktus megoldására. A szovjet pártvezetés és a legfelső tanács képviselői ma a Kremlben tárgyalóasztalhoz ültek az Azerbajdzsán, az örmény és a karabahi küldöttekkel. A megbeszéléseken nem a végső megoldás körvonalairól, hanem a kompromisszumok lehetőségeiről volt szó. A szovjet belügyminisztérium adatai szerint a 10 napja kiújult zavargásokban eddig 28 ember vesztette életét, s az Azerbajdzsánból elmenekült örmények száma eléri a 30 ezret. A feszültség csökkenésének apró jele, hogy ma több bakui és jereváni üzemben felvették a munkát.